számot hallottak.
5 óra múlt 7 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Kulik Bence.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Május 18-án hétfőn az Alexandrák és az Erikek ünneplik névnapjukat. 1514-ben a nagy keresztes vezér Dózsa György pont ezen a napon bocsátotta ki kiáltványát, felszólítva a jobbátságot az uraik elleni felkelésre. És akkor most szemezgessünk műsorunk első fél órájából. Egy régi, számunkra már szinte ismeretlen erdészvilágról mesél a Tatai vár.
Akkoriban nagyon tényleg mesebeli volt erdésznek lenni, egy uradalomnál különösen. Tulajdonképpen mindennel ellátta az alkalmazottaikat. Ez egy elveszett mesebeli világ.
Aztán az új ásatási eredményekből kiállítást rendeztek a talán legtöbbet fotózott magyar várról a Salgó-Tarjáni Múzeumban.
Tehát, hogyha lenne itt szándék, arra igazából akadálya nem lenne annak, hogy jelentősebben visszaépíteni magát a várat, tehát azért sokkal impozánsabbnak tűnne. Ellenben elveszne ez a romantikus báj, ami most még megvan ennek a várnak.
Fél hatig jövünk a részletekkel. Ha írnának nekünk, megtehetik, műsorunk e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Gyarmati Péter. Vasárnap, azaz május 24-én lesz Pünkösd. A nap a Szentlélek kiáradásának ünnepe, mai szekuláris világunkban a nehezebben értelmezhető keresztény napok egyike. Szerencsére itt van nekünk Harangozó Imre néprajzkutató, aki segít nekünk megérteni heti néprajzrovatunkban.
A pünkösd magyar elnevezése a görög pentekosztész, azaz 50. szóból származik, mivel az ünnep éppen a húsvétot követő 50. napra esik. Mozgó ünnep, a lehetséges legkorábbi időpontja május 10-e, a legkésőbbi pedig június 13-a. Egyházi főünnep, amikor is a harmadik isteni személy, a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. A Biblia tanúsága szerint szélzúgás és lángnyelvek alakjában jelenik meg az apostoloknak. Erő tölti el őket, és ennek hatására nyilvánosan is tanúságot tesznek Krisztusról, és megkeresztelnek 3000 embert. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az Anya Szentegyház földi zarándok útja. Így a pünkösdöt az egyház születésnapjaként is számon tartjuk. A magyar pünkösdi szokások leginkább ezekhez a bibliai eseményekhez kapcsolódnak, de számos vonásukban egy ősi tavaszünnep rítusainak halványuló emlékét is őrzik. Falusi népünk tudata szerint az élet kiteljesedésének és az életet, gyümölcsöt, jövőt, magot és termékenységet hozó kegyelem utáni vágyakozásnak az ünnepe ez. Mindezt megkoronázza, kiteljesíti és üdvtörténeti léptékűvé teszi a Szentlélek kiáradásának egyetemes örömhíre. Ünnepünk az esztendő fájának karácsony és húsvét mellett a harmadik aranyalmája. A rendtartó paraszti hagyomány szerint ilyenkor a nagy nyári munkák előtt meg kell állni, meg kell torpanni egy pillanatra, ünnepelni, reménykedni és örvendezni kell. Köszönteni a kiteljesedő életet, imádkozni a bő termésért és a gyermekáldásért, megállni, és az esztendő körének legszentebb napjainak egyikén megülni az Anya Szentegyház isteni kegyelemből táplálkozó földi megvalósulását. A hagyomány szerint az ünnep 8-a is termésjósló időszakként ismeretes. Ha ezekben a napokban esik az eső, bizony üszkös lesz a gabona. Ha szép az idő, sok bor lesz. Sokfelé a pásztorok bort és kalácsot kaptak a gazdáktól, a kihajtott állatok számának megfelelően. Hazánkban, de Európa szerte is eleven az a szokás, hogy pünköstkor zöld ágakkal díszítik fel a lakóépületeket, templomokat, de sokfelé még az istálókat is, jelezve, hogy ezekre a helyekre áradjanak ki a Szentlélek ajándékai. Eddigi életem egyik meghatározó élménye a pünkös szombati csíksomlyói búcsú, ahol évről évre jelen vannak a moldvai csángó magyarok, mégpedig népes zarándok csoportok formájában. Szinte most is hallom, amint úgy 40 esztendővel ezelőtt a hegyoldalon lefelé araszolva a tömegben egy hagyományos viseletbe öltözött nénike egyedül, kissé rekettes hangon mégis tisztán énekelt. Nyíljon ki szívetekben az öröm virág, zengjétek, hogy hallja meg az egész világ. Édesanyánk, hozzád jöttünk, lángadozva, mert szeretünk, ó Szűz Mária, hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.
A Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben 8 fokot mértek, még Grazban az idő borult és 7 fokon. Pozsonyból, Kassából és Ungvárról nem érkezett adat. Kolozsváron 13 fok van, Aradon 12, Újvidéken 11, még Zágrábban erősen felhős az idő és 10 fokot mértek. Ljubljanában 12 fokos a hajnal, még Csíkszeredán 2 fok van. A bor misztériumát már az ókori Hellászban is ismerték, a nedű fogyasztása a ténterein közösségi, szinte pszichedelikus élmény volt. Az ital szentsége nem véletlen, ellenben a főzött párolt rokonaival a szőlő magától nem esedik borrá, a transformáció már-már apoteózis, vagyis megistenülés. Mégiscsak az istenember véréről beszélünk. A borról szól nekünk ma a Hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Egészségedre!
Nem, barátom, a te egészségedre!
Tudod mi? Mindkettőnk egészségére!
A magyarok és a szőlő kapcsolata jóval korábbi, mint a Kárpát-medencébe érkezés. Vándorlásaink során folyamatosan tanultunk a környező népektől, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a borászat alapvető kifejezései török közvetítéssel kerültek a nyelvünkbe. Míg a korai krónikák szerint a fejedelmi udvarokban, például Saroltnál még természetes volt a dinamikus, katonás borfogyasztás, maguk az italok akkoriban még sokkal könnyebbek voltak a maiaknál, hiszen többnyire vadon termő szőlőből szűrték őket. Csapó Csaba történész, idegenvezető.
A középkori uralkodók közül mindenek előtt negyedik Bélát kell kiemelni. Egy kifosztott, elpusztított és lakosságát jelentős részben elveszítő országban kezdett neki egy új ország kiépítésének, és itt ebben az esetben Buda és környéke vonatkozásában ez azt jelentette, hogy adómentességet adott a szőlőtermesztőknek, bortermelőknek, egész egyszerűen azért, mert meg kellett erősednie ennek az iparágnak ahhoz, hogy aztán tovább fejlődve már komolyabb adóbevételt is szolgáltathasson az államnak. Ez egy nagyon fontos lépés volt.
A magyar királyok felismerték, hogy a minőség emeléséhez nemzetközi kitekintésre van szükség. Csapó Csaba elmondja, miként formálták a magyar ízvilágot a délről érkező olasz mesterek és a nyugati francia szőlőfajták honosítása.
A későbbiekben még két olyan uralkodó van, akit mindenképpen ki kell emelni. Az egyik Zsigmond, aki az itáliai kapcsolatait felhasználva szakembereket hozott Itáliából, a másik pedig Hunyadi Mátyás, aki a francia szőlőtőkéknek a telepítésével híresült el a szőlőtermesztéssel kapcsolatban.
Hogyha bejárjuk a Gellért-hegy környékét, az utcatáblák szinte térképként szolgálnak a régi szüretekhez és a hajdani szőlőbirtokok határaihoz, megőrizve a város szerkezetében a középkori borvidékek emlékét.
Tehát ilyen a Villányi, Badacsonyi vagy Ménesi út. Vannak olyanok, amelyek mesterségekre vagy munkafolyamatokra, tehát Szüret utca, Vincellér utca vonatkoznak. Ezek gyakran az egykori szőlőmesdjéknek vagy birtokhatároknak a vonalát mutatják.
A középkori borászatban a biztonság záloga a sokszínűség volt. A gazdák vegyesen telepítették a tőkéket.
Ennek az volt a magyarázata, hogy kivédjék az időjárás viszontagságait. Próbálták úgy telepíteni a szőlőket, hogy mindig számítsanak egy biztos termésre, amiből aztán bort készíthetnek.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Egy elveszett mesebeli világ. Így írta le az erdészek életét egykor az Esterházy uradalomban Inokai Balázs nyugalmazott erdőmérnök. A szakember személyes kapcsolódása okán tárta fel majd 600 esztendőre visszamenőleg a Földermájer család történetét, mely família generációkon át töltött be fontos szerepet a hazai erdésztársadalomban. A kutatás eredményeiről a Tatai várban tartottak előadást. Drexler Anna riportja következik.
Épített és kulturális örökségében, csak úgy, mint a természet alakításában meghatározta az Esterházy család Tata és környékének mai arcát. A helytörténeti kutatások pedig nem csak a szoros grófi családon keresztül igyekeznek feltárni ezt a világot, de a korneves szakembereinek, vagy épp tehetséges alkalmazottainak történeteit is segítségül hívhatja a makutatója. Épp ezért adózott a Tatai Helytörténeti Egyesület a 150 esztendeje született Fodermayer Rezső emlékének is egy előadással, fejtette ki Stegmayer Máté, a szervezet elnöke.
Az idei évben egy olyan évforduló esedékes, amelyre gondoltunk, hogy kicsit alaposabban is készülünk. 150 évvel ezelőtt született meg Fodermayer Rezső, aki annak idején az Esterházy uradalom területén erdészként is, illetve hallgazdasági szakemberként is bizonyított tudását adta ahhoz, hogy ezek a gazdasági ágazatok ezek olyan mértékben működjenek, hogy arra az osztrák-magyar monarchián belül is büszkék lehessünk. Ez az egész dinasztia is azt hiszem kiemelendő és becsülendő, hiszen a Fodermayer család több uradalmi szaktisztviselő szakalkalmazottat adott itt a térségünknek. Rájuk is gondolunk, és rájuk is emlékezünk. Alapvetően egy családtörténeti előadás, de ezen keresztül természetesen a városnak a helytörténetével fogunk ismerkedni.
A Fodermayerek a mai napig számos neves szakembert adtak az erdészvilágnak. Emlékezetes történetekből az Esterházy uradalom idején is sokat jegyeznek. Például a család egyik tagja kísérte az ifjú Esterházy Miklós grófot is élete első gimbikájának elejtésekor. Részletes kutatásáról szintén a rokoni szállal kötődő Inokai Balázs nyugalmazott erdőmérnök beszélt.
600 évre visszamenőleg találtam olyan adatokat, amik bizonyítják azt, hogy a Fodermayerok nem csak katonák voltak, hanem erdészek is. Méghozzá nagyon sok erdejük volt München környékén, ez egy régi patríciós család, de ugyanúgy részt vettek például a Budavárának visszafoglalásánál, vagy az másik ága a pilzeni sörgyár alapításánál, akik a Skodákkal is rokonságban kerültek, és hát rengeteg érdekes összefüggést, amiről már a nagyszüleim se tudtak. Meg fog jelenni majd egy kép, amelyik 1908-ba készült. Én ezt 50 éve hordtam magammal, és amikor felhívtam a nagynénémet, mondtam neki, hogy Roni néni, hát itt van egy kép, már nagymama se tudta, hogy kik vannak rajta, átküldtem neki. 5 perc múlva jön vissza, hát ott van a nagyapám, már mint az övé, Fodermayer Rezső. Hát akkor néztem a többit, ugyanabban a ruhában volt még két ember, túlsó szélén állt Fodermayer Vilmos, az én déd nagyapám, és középen az ők apám, aki Sopronból jött, és hát innentől kezdve megtaláltuk a cikket is.
A visszaemlékezések és dokumentumok alapján uradalmi erdésznek lenni nagy tisztesség volt akkoriban, és Inokai Balázs szerint a ma emberének már egészen elképzelhetetlen világban élték mindennapjaikat.
Akkoriban nagyon tényleg mesebeli volt erdésznek lenni, egy uradalomnál különösen. Tulajdonképpen mindennel ellátta az alkalmazottaikat. Tejtől kezdve nyáron a dinnyéig, a tűzifától kezdve a lovakig, a különböző állatig, legelőktől kezdve mindent megkaptak. Kiskoromban a nagyszüleim, dédszülők, szüleim is sokat meséltek erről a világról, ez egy elveszett mesebeli világ.
A Fodermayer örökség egyébként néhány pompás gím trófea képében ma is látható a Koldusz szállási vadászházban.
800 éve magaslik ki környezetéből Salgóvára, melyet az 1980-as években kutatták igazán a régészek. Most viszont a legmodernebb technikákat bevetve az erdővel borított sziklás környezetében is betekintést nyerhetünk a föld mélyébe. A feltárások eredményéből a napokban kiállítást rendeztek a talán legtöbbet fotózott magyar várról a Salgó-Tarjáni Múzeumban. A feltárást vezető régészt, Szolnoki Tamást kérdezte Tarnóci László.
Salgó-Tarjánban a Dornyai Béla Múzeum galériája most nem országos jelentőségű képzőművészeti tárlatoknak, hanem egy nagyon attraktív régészeti gyűjteménynek ad otthont. Szolnoki Tamás régész Salgóvárának környékét kutatta kollégáival egészen speciális eszközökkel, és ha körülnéz az ember, akkor nem is eredménytelenül.
Hosszú-hosszú munka volt, mire eljutottunk ideig a kiállításig, hiszen a kiállításnak a törzsanyagát az a kutatásra rendette, amit egy interreges pályázat segítségével tudtunk megvalósítani. azonosítani. Tehát itt volt egyszer egy LIDAR felmérés, egy ilyen lézerszkenderes felmérés, ami a várat és a környezetét vizsgáltuk. Ezen alapul fémdetektoros terepbejárást végeztünk, kijelöltük a szondákat, ásatást is végeztünk azon a területen, ami a mai várfalakon kívüli területet érint, de a várhoz mindenképpen hozzátartozik. És ennek a feltárásnak a leletanyagát, annak a legdíszesebb darabjait kiállítottuk itt a múzeumban, és mellé álló vitrénbe pedig a korábbi ásatások anyagaiból hoztunk egy válogatást, és Salgótarjánban a Geocsodák házában is van egy Salgó kiállítás. Ezért nem is szerettük volna azt lemásolni, hanem úgy gondoltuk, hogy egy olyan kiállítást szeretnénk itt létrehozni, ami ezt kiegészíti, úgyhogy a régebbi anyagok közül is szemléletes szép tárgyakat állítottunk ki, de azért tényleg a hangsúly az a 2025-ös kutatásunkban.
Találunk itt cseréptöredékeket, kályhacsempéket és rengeteg fém tárgyat.
Hát sokféle tárgyunk van. Azt kell tudni azért a magyarországi állapotokról, hogy nagyon kevés a régészeti lelőhely van, amit már illegális fémkeresős kutatások nem érintettek. Ez igaz a Salgói vára és környezetére is, tehát a felszínen nagyon-nagyon kevés tárgyat találtunk. Azért is van szükség mondjuk régészeti feltárásra, hiszen ott már olyan mélységben ásunk le, ahol ezek a detektorok már nem látnak le, és találtunk is nagyon értékes, nagyon szép tárgyakat is, például egy ezüst hajtűt, nagyon szép épp állapotban számtalan pénzérmét első Ferdinánd vagy első Szulejmán korából is, de hát emellett persze más töredékek is vannak, ugye a várpusztulás az a 16. század végén következett be, tehát ennek az időszakának a leletanyaga van döntő többségében itt, ellenben vannak korábbi időszakoknak a tárgya is, itt a huszita időszakra is gondolhatunk, illetve nagyon szép számok kerültek elő a mi ásatási területünkön őskori kerámiák, ami meglepő annak a fényében, amit a várbéli helyzetről tudunk ott. Valószínűleg a középkorban teljesen elradírozták a korábbi rétegeket, amikor ott építették a várat, úgyhogy nagyon-nagyon kevés őskorra keltezhető tárgy került elő. Egyébként a kiállításra pont kiállítottunk egy ilyen pattintott kőeszközt, amit a várban találtak meg. Látszik ebből is az, hogy az őskorban is intenzíven használták a váregyet is.
Tettek javaslatot esetleg további helyreállításokra, rekonstrukcióra, ott helyszínen a bemutatás lehetőségét bővítendő?
Hát nekünk ugye az ásatási területen olyan kőfalak nem kerültek elő, amit így be lehetne igazából mutatni, de ugye maga a vár is egy lekopott felszínen van, eléggé visszabontott állapotában van. Nagyon sokféle rekonstrukciós elképzelés készült egyébként magáról a várról is. Tehát, hogyha lenne itt szándék, arra igazából akadály nem lenne annak, hogy jelentősebben visszaépíteni magát a várat, tehát azért sokkal impozánsabbnak tűnne. Ellenben elveszne ez a romantikus báj, ami most még megvan ennek a várnak. Hogyha valakit betér a kiállításban, láthatja a sok csodaszép fotót is, melyek egy része, nagy része régi fotó, tehát olyan szemszögből láthatjuk a várat és környezetét, amelyet máshonnan nem, és tényleg egészen elképesztő milyen adottságai vannak ennek a várnak és a városnak is.
Jó itt élni, hiszen összetartó közösség a novai, éltetik a remélés hagyományát, és hogy itatsák a helyieket, az önkormányzat rendszeresen tart közösségi akciókat, melynek során együtt szedik a szemetet, megmutatják az újrahasznosítást, vagy éppen a csapadékvíz felfogását a fiataloknak. Ez azért is fontos, mert a települést többször is elöntötte már a villámárvíz. Ahol jó élni rovatunkban, Novajba látogatunk Pilisi Csengével.
Sokan vannak, sok beteg van, most is a kislány 39 fokos lázban van, iskolában nem bírtak, mert az orvos úgy tett, hogy nem bírja rendelést, menjenek haza.
Míg sok házi orvosi praxisban helyettesítéssel oldják meg az ellátást, Novajon évek óta van állandó orvos. Novaj kedvezményekkel igyekszik megtartani a házi orvosi ellátást. Az önkormányzat fizeti például a rendelő rezsijét, és fejleszti az orvosi eszközöket.
Nem kell olyan sokat várni, meg viszonylag gyorsan megy azért, hogy kis település, és ismerjük egymást.
Mondja Mezeiné Daragó Éva, aki évek óta ide jár.
Osztály karanténban van, és nála is jelentkeztek a tünetek, tehát tegnap messengeren leegyeztettem, és időpontra jöttünk, és most a teszt eredményre várunk. Ilyen szempontból sokkal gyorsabb, nagyon betegbarát, hogy úgy mondjam.
Ez mennyire megnyugtató, hogy évek óta akkor ide járnak, ismeri a kisfiát, önöket, a doktornő.
Ez így nekünk nagyon jó, hogy a korábbi doktornővel is jó volt a viszonyunk. Most ugye egy fiatal doktornőnk van, aki hát most ugye babázik, de ugyanúgy az oltásoknak és besegített valami, és mi elégedettek vagyunk vele, mert széles látókörű, tehát ez fontos, hogy főleg egy olyan helyen, ahol a gyerek és a felnőtt körzet egyben működik, hogy azért tudjon a gyereknél is segíteni, úgyhogy így nem kell őt úgymond magánúton elvinni máshová, mert ugye megnyugtatóan tudja kezelni.
Hát a bizalom a fejszereltség mellett.
Igen, tehát jó, mert most gyorsan megcsinálták a tesztet. A idős keresztanyám velünk lakik, kijönnek, bekötik a lábát, hoznak minden felszerelést, úgyhogy ilyen szempontból semmi panaszom nincs.
Most az árkokat tisztítjátok, miért kell tisztán tartani, hogy le tudja menni a víz?
Dögös barna, nem tartjuk tisztán az árkot, akkor így meggyülemlik az iszap, meg a levél. Ha jön egy nagyobb csapadék, és akkor így kifut.
Ilyen volt itt egyébként, vajon?
Egyszer volt ilyen, akkor költöztünk ide, egy szomszédunknál ilyen térdig érő víz volt.
Most éppen esik. Ha felfogjuk a csapadékvizet, akkor azt mire tudjuk használni?
Növényöntözésre, és ha fölforraljuk sok ideig, és kiszűrik belőle az ilyen kosz, meg minden, és akkor abból csinálhatunk kiható vizet is.
A felnőttek is lapátot ragadtak, és most éppen az árkot tisztítják.
Dögös Mónika vagyok. Ugye a csapadékvizel tudjon folyni, hát ugye nagyon sokszor tele megy fa levéllel, meg különböző hordalékokat, amit hoz lefelé a domb felől ugye a víz.
Látunk itt szemetet is benne,
nem az csak is iszapot. Van sajnos, igen, igen. Hát sajnos nem csak itt van, hanem mindenhol, hogy eldobálják a szemetet.
Ez jó akció arra, hogy a gyerekekkel együtt szedjék a szemetet, hogy egy picit talán rájuk is hat, ne szemeteljenek, ne dobják?
Hát igen, ez jó kis példa számukra szerintem, hogy a szemetet nem eldobjuk, hanem a szemetesbe rakjuk. De hát erre ugye sokszor a felnőtteket is meg kéne tanítani.
Nem Kó Gábor, Novai polgármestere.
Korábban csináltunk fásítás, szemétszedést, de arra nagyon büszke vagyok, hogy így a hivatal dolgozói és a novai iskolás gyerekek besegítettek, és így ők is látják, hogy az árkokat, átereszeket tisztán kell tartani a lakosságnak. Elértük azt, hogy megépült 30 éve egy várt záportározó, és én úgy gondolom, hogy csak összefogással lehet a belterületen összegyűlő csapadékvizet koordinálni, az árkokat tisztán tartani, mert senki se szeretné azt, ami a 2010-es és 2019-re az a árvíz bekövetkezett a településen.
Mondhatjuk, hogy ez egy komplex szemléletformáló nap a mai, hiszen nem csak a szemetet szedik, hanem arról is szó van, hogy hogyan lehet hasznosítani a csapadékvizet.
A gyerekek hallgattak egy oktatást, amin bemutatta a szakember, hogy hogyan lehet a lehulló csapadékvizet összegyűjteni és hasznosítani mezőgazdasági öntözési célokra.
Azt gondolnánk, hogy itt vidéken még tudják, hogy hogyan tudunk minél több mindent újra hasznosítani, vagy nem a kukába dobni, vagy nem a szemetet eldobni.
Sajnos vidéken is változott, úgymond ez a szemlélet, és nagyon bízok benne, hogy ez a úgymond újrahasznosítási folyamat egy sikertörténet lesz, és hogy a lakosság is rájön arra, hogy ezt a földet, ezt majd a gyerekeinkre, unokáinkra fogjuk ráhagyni, és ők fognak minket számon kérni azért, hogy mit hagytunk rájuk.
Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. Itt van velünk a vonalban Pejper Károly. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonatközlekedés. A budapesti Erővárs és a távolsági forgalmon is jól tartják a menetrendet a járataink, néhány kisebb késést kivéve. Pályakarbantartások miatt pótlóbuszok közlekednek 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat, mától 21-ig Mezőtúr és Szarvas, 28-ig Vészt és Szekhalom között, és ma még a Gyesev, Veszprém és Zirc közötti pályaszakaszán. Zajlik a déli körvasút építése, emiatt holnap, azaz kedden, aztán szerdán és csütörtökön, majd pedig 26-tól 28-ig egyik vágányon sem közlekedhettek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi railjetek és Eurocityk is csak kelenföldig közlekedhetnek, és onnan is indulnak majd, a Martonvásári Z30-as vonatok pedig kimaradnak napközben. Pejper Károly, Mávinform.
5:30. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. Az ország középső részén, habár zúhogott az eső az elmúlt napokban, a Tiszántúlon nagyon komoly az aszály, néhol még legelni sem lehet. Erről is szólunk 6 óráig, előtte azonban most jöjjenek a hírek, a stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok! Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István közösségi oldalán hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Idehaza a digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelie pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, tájékoztatott az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedű Zsolt közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. A tárcavezető a héten egyeztetést kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről. Csongrád csanádban is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökken az erdőtűz kockázata a térségben. A hétvégén Bács-Kiskunban is visszavonták a korlátozást, így már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében érvényes a tiltás. Ami az időjárást illeti, napközben az északkeleti-keleti tájakon lehetnek borultabb körzetek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másutt azonban már többnyire napos, száraz idő várható, nyugaton legfeljebb estétől lehetnek ismét futó záporok. Megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző pontjain, hallgassuk Kulik Bencé.
Budapesten 9 fokot mértek, még Győrben és Mosonmagyaróváron 6 fokos a hajnal, Sopronban szintén 6 fok van, Szombathelyen 5 fokot mértek, Pápáról nem érkezett adat, még Veszprémben 6 fok van, Székesfehérvárról nem érkezett adat, Szentgotthárdon 5 fokot mértek, Zalaegerszegen 6-ot, Keszthelyen 5-öt, még Nagykanizsán 3 fokos a hajnal, Kaposváron 7 fok van, Siófokon 9 fokot mértek, Pécsett, Pakson és Baján 7 fok van, Kecskeméten 9, Egerben 10, Széchenyben 9, Miskolcon, Szolnokon, Karcagon és Debrecenben 11 fokos a hajnal, Nyíregyházán és Záhonyban 10, Szegeden 9 fokot mértek, Békéscsabán 11 fok van, még Kékestetőn 7 fokot mértek. 6:03, üdvözlöm kedves hallgatóinkat, most pedig következzen néhány ajánlat műsorunk második fél órájából. Újra van keresleti piaca a húsmarhának. Kínában elképesztő igény van a vörös húsra.
A húsmaratartás nagyüzemi szinten, ahol minden költséget fölmértek, veszteséges volt. 24-25-ben már ez átfordult pozitívra.
Precíziós állattartás és az asszály okozta nehézségek kerültek középpontban az idei mezőgazdanapokon.
Semmiféle terményszinte nem fogunk tudni betakarítani azon a halasi régión, mert amit elvetettek ősszel, vagy nekiengedik a kaszát és próbálnak belőle szanást készíteni, vagy a tárcsát inkább, mert annyira nem éri meg, hogy még egy kaszálás is.
6 óra előtt jövünk a részletekkel. Ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Gyarmati Péter.
Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
Megjelent egy új típusú, japán levéltetű faj a kajszi barackokon. Ez egy viszonylag új, inváziós kártevő Magyarországon, melyet 2020-ban azonosítottak először. A faj a kajszi barack fás részein telelát tojás alakban, és már kora tavasszal a lombfakadást követően megjelenik a fákon. Részletek Bozsik gazdától.
Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, rovartan professzora egy új kajszi barack károsítót mutat. Egy levéltetű fajt.
Dél-Kelet-Ázsiában régen leírták, kajszi levéltető, Mésbusz mumekóla a tudományos neve ennek a fajnak.
Magyarul, hogy mondjuk?
Kajszi levéltető, japán kajszi levéltető, a Prunus, vagy más néven Armeniák a muméról, a japán kajsziról írták le ezt a kártevőfajt, és hát megjelent Európába 2016-ban Olaszországban, majd néhány évvel később Magyarországon is. Az elmúlt években számos kajszi ültetvényben megjelent. Ez egy jellegzetesen tavaszi kártevő. A hajtásnövekedés megindulásakor jelennek meg a levéltető kolóniák, és hát hamarosan felfedezik a katicabogarak, zengőlegyek, és itt most épp azt látjuk, hogy az ázsiai katica,
a harlekin katica,
vagy harlekin katica, kinek hogy tetszik, levéltetvekkel táplálkozik, de mint a növény mutatja, a károsított növényi részen a kártételt nem tudta megakadályozni, leállította a levéltető szivogatása a hajtás növekedését, a korai kártételének a nyomán már a hajtások el is száradtak.
Hogyan tudunk védekezni ellene? Mert itt professzor úr direkt azt mondta, hogy álljunk meg ennél a fánál, amely nem kapott semmilyen védelmet, de hogyha otthon felüti a fejét?
Hát a védekezés optimális ideje tavasszal, a virágzást követően a hajtás növekedés megindulásakor. Ugye közismert, hogy a kajszi előbb hozza a virágukat, és utána fakadnak a hajtások, de miután a levéltető, ez a levéltető faj fete alakjában tele lát a kajszi kéreg felületén, a szironhullás követően induló hajtás növekedés stádiumában azonnal kikelnek az ősanyák, és utána a szűznemzéssel, elevenszüléssel nagyon sok nemzedéke fejlődik, a hajtások torzulnak, megáll a hajtás növekedése, súlyos kártételnél a hajtások visszaszáradnak. Ilyenkor jelennek meg a szárnyas alakok, amelyek még változatlanul kajszira repülnek tovább, és azokon a fákon, ahol erőteljes a hajtás, megtelepszenek, és mindaddig azon tartózkodnak a tavalyi tapasztalatok alapján, akár június végéig, július elejéig, amíg ott a hajtás növekedés tart, majd utána eltűnnek. Azért is sokkoló a kártétele, mert eddig igazán kajszin olyan levéltető kártétel termő ültetvényben nem látunk, ami ellen védekezni kell. Tehát ennek a fajnak a megjelenése, ez egy új színfoltot hoz a kajszi tavaszi kártevői elleni védekezésben.
Hogyan védekeztek ellene?
Speciális levéltető lőszer, hatóanyag, a pirimikarb és a lambdacialotrin, mint egy kontaktszer, ezt tartalmazó növényvédőszerrel, most tudom, hogy a nevét ezt nem mondhatom, sziromhullás után, sodromolyok ellen, araszolóhernyók ellen és egyúttal levéltető ellen eredményesen tudtunk védekezni. Egyszeri kezelés megoldotta a problémát. Az időzítésnek óriási jelentősége van.
Ha kérdésük van Bozsik gazdától, kérdezzenek bátran. A műsor e-mail címe hajnaltájkukac@mtva.hu. Szatmárban is komoly fejtörést okoz az állattartóknak az idei csapadékhiányos tavasz. Gyengék a legelők, és szinte lehetetlen pótolni a kiesést, pedig a húsmarha hízlalás egyik alapfeltétele a jó legelő. Egyelőre az értékesítéssel nincs gond, most a szálas és szemes takarmány megszerzés az első számú probléma. Részletek Zsoldos Barnától.
Ópai Bani ifjú Orosi Sándorral beszélgetek a szarvasmarha telepen. Nincs annyi jószág, mint néhány nappal ezelőtt volt. Ez azt jelenti, hogy már kint vannak a legelőn?
Folyamatban van a kiszállítása a marháknak a legelőre. Holnapra marad a nagyobb része igazából a kiszállításnak. Megcsúsztunk a szokásoshoz képest, nagyon hezitálunk rajta, hogy mikor lenne ideális, de hát ezt nem lehet kiszámolni, nem rajtunk múlik. Nagyon sok csapadék hiányzik a talajból, és a fű se úgy nő most, ahogy kellene neki.
Hol fognak legelni?
Kisarban van egy nagy legelőnk, amire kiszoktuk hajtani az állatokat, és oda fogjuk idén is kihajtani őket.
Ugye ez ősidők óta legelőd a szatmári síkságon. Itt
a túrpartján helyezkedik el.
Hány jószág fog majd kint legelni?
A 170 női varú egyedből 40 darabot bent tartok a gyenge legelőre való tekintettel, mert ők még nincsenek túl az ellésen. 130 tehenet fogom kiszállítani idén, aztán ellés után meglátom, hogy mire alakul a legelő júniusban, mire lehet számolni, hogy ki tudok-e még hajtani. Ugye egy kisebb borjúval elég rizikós egy gyengébb legelőn, nem lehet várni nagy súlygyarapodást, lehet, hogy bent maradnak azok a borjas tehenek.
Milyen a szaporulat?
Nem egyszerű a kérdés, mert 70 darab üszőt állítottunk tenyésztésbe, ezeket 3 éves korukig majdnem meg is vártuk, hogy fejlődjenek. Türelmesebb vagyok a vemhesülésükkel, de nem panaszkodok, egy egész jó átlagot sikerült elérni idén.
És a bikaborjuk, mert éppen itt vannak, érik a 3 mázsát, vagy attól többet, gondol Sándor?
A 3 mázsás súlya az ideális számunkra, eddig azt mutatta a tapasztalat, hogy a takarmánnyal egyszerűbb úgy számolni, hogy 3 mázsáig ízlaljuk. Igen, ők még nem érték el a 3 mázsát az előző értékesítésnél, és azért maradtak bent.
Az őszre is, a télre is gondol a gazda. Mondta, hogy rövidesen jönnek be a munkagépek, tehát megy a vetés.
Természetesen. A sillócirok és sillókukoricával végeztünk, mert még a cirok van folyamatban. Meglátjuk, hogy mit sikerül majd betakarítani. Számolunk, várjuk az esőt, és bízunk a legjobbakban, más lehetőségünk nem maradt. Természetesen úgy alakítottuk ki a vetés következetet is idén, hogy nem a kukoricára bízzuk a bevételt, hanem a takarmány az első és legfontosabb szempont.
Ha maradunk még a húsmarhánál, mert húsmarha tartásról beszélünk, milyen fajták?
Limuzin marhák legjobban bírják ezeket a körülményeket, ahol mi tartjuk az állatokat. Legelőhasznosításuk igen jónak mondható, és takarmányozás szempontjából sincs velük probléma. Az elsődleges cél ugye a könnyűvellés, a jó borjú nevelőkészségek.
Na de ha a piacnál maradunk, van értékesítési lehetőség? Keresik?
Hektikus a piac, én úgy veszem észre. Van rá piac folyamatosan. Az a kérdés, hogy ki lesz a felvásárló, de keresett termék jelenleg.
De nem a hazai piac a meghatározó, hanem külföld érdeklődik.
Horvátország most az elsődleges célpont. Bízok benne, hogy keletre fogunk tudni nyitni, és abba az irányba is fogunk tudni értékesíteni. A török piac az kicsit megállt mostanában. Magyarországon ritka az értékesítésre a lehetőség. Nincs akkora marhahús fogyasztás Magyarországon. Talán a prémium termékekre megnőtt a kereslet. Reméljük, hogy ez egy kicsit javulni fog.
Valamelyik bika igen ki van erősödve, mozgatja a rácsot, már túl vannak a etetésen?
Igen, az etetésen túl vagyunk. Azért is vannak viszonylag csendben, most csak a karámot halljuk, hogy mozgatják. Természetesen megoldott a takarmányunk is, hál' Istennek tartalékunk is van, rendben vannak az állatok.
Eredményes a húsmarha tenyésztés és tartás, mert van kereslet és jó az ár. Ennek hátterében az áll, hogy ma már Kína a világ első számú marha húsimportőre, és olyan mértékű megrendeléseik vannak, hogy keresleti piac alakult ki. Az egyik leginkább keresettebb fajta a francia limuzin, melynek kiemelkedő a hústermelő képessége és a vágási kihozatala. Gyarmati Péter az egyik legismertebb hazai tenyésztőnél járt.
34 éve, 1992 óta foglalkozik a francia limuzin fajtával Juhász Ferenc, 5 évig a Tenyésztő Egyesület elnöke is volt. Hajdúszoboszló és Nádudvar között van társaságuk telephelye, jelenleg összesen 620 állattal rendelkeznek. A családi vállalkozás egyik legnagyobb szakmai sikerét éppen 2 éve érte el, a tenyészetükből származó Guszti nevű pika elnyerte a Hódmezővásárhelyi állattenyésztési napok nagy díját. Juhász Ferenc a Kossuth Rádiónak azt mondta, szokatlan, de ahogy emelkedik a húsmarha ára, úgy emelkedik a kereslet is.
Visszanézve a 22-24-es években azt tapasztaltuk, legalábbis az elemzés alapján, hogy a marha, a húsmarha tartás nagyüzemi szinten, ahol minden költséget fölmértek, veszteséges volt.
Magyarországon?
Itt Magyarországon. Most 24-25-ben már ez átfordult pozitívra. Az elemzők se értik, hogyha egyszer emelkedik valaminek az ára, és hál' Istennek a marhahús ára az elmúlt egy évben nagyon jelentős emelkedést. Mondom, itt 25-35% közötti különböző korosztályokban lévő húsoknak az ára emelkedett. Nem értik azt, hogyha emelkedik valaminek az ára, akkor a keresletnek vissza kellene esni. A marhahús esetében ez nem esik vissza, hanem azzal arányosan emelkedik tovább a kereslet is, és az ár is. Az elemző kiemelte, hogy ugye a legnagyobb előállító az Amerika, utána Brazília, tehát Dél-Amerika, és ugye meglepő, hogy harmadik, negyedik helyen áll ki. Az egyik elemzőnek pont annak tudja be az egész marhahús ár emelkedést, hogy Kínában a marhahús fogyasztás 1,5 kilogrammal emelkedett. Ez akkora mennyiséget jelent, hogy ez állítólag ugye egész Dél-Amerikából a marhahús Kína kötötte le. Nem jut az arab világba, ezért Európából próbálják az arabok pótolni. És,
akkor van kereslet.
És van kereslet rá, tehát én csak annyit tudok, hogy mi tenyészállat előállítással foglalkozunk, tehát tenyészbika és tenyészűszőket értékesítünk. Románia, Szerbia, Szlovákia korlátlan, de belföldön is van rá kereslet.
Itt van most Guszti, a nagy díjas Guszti.
Nincs.
Gondoltam, megnézem, hogyha már itt vagyok nála.
Guszti nincsen. A Hódmezővásárhelyi kiállítás után a Farmer Expón is nagy díjas lett.
24-ben?
24-ben, és egy állatot akkor kell adni, amikor kérik, és jó helyre került, egy Hajdúvihar megyei tenyészetbe került, és jó áron sikerült értékesíteni. Megvan a utódja.
Akkor nézzük meg az utódját.
Rendben.
És ő is egy jó kiállású?
Ő is egy jó kiállású, minden gazda a saját lovát dicséri. Én úgy gondolom, hogy ez a bika még veri Gusztinak a méreteit is, és a küllemi pontokat is, szerintem magasan fölülveri.
Hát olyan, mint egy rajzolt limuzin.
Indika.
Igen.
Ugye, ahogy mondják, mindig elő vannak ennek a nagy, hatalmas formái, a de, nagy húsformák.
De neki hátul is nagyon hosszan, mélyen kerek, lenyúló combizomzat van, tehát az értékes húsok aránya az gyakorlatilag ott mutatkozik meg. Rettenetesen széles, ő egy 4 éves bika, óriási marmagassággal, nagyon egyenes hátvonallal, nagyon jó faragtüzéssel, széles mellkassal, és nagyon jó indulatú jámborállat.
Így született?
Így született nálunk saját tenyésztés.
Őt hogy hívják, az utódot?
Oszolon. A Nébi törzs könyvezője, vagy aki a lassan számot osztja, ő találta ezt a nevet. Mi el akartuk nevezni egy hangzatos, szép magyar névre, de úgy döntöttük, hogy meghagyjuk.
Közben Oszolon, Oszolon közelít felénk, hatalmas léptekkel. Hát én elhiszem önnek, hogy jámbor, de amikor egy ilyen állat az ember felé közeledik, azért
13-14 mása közöttire satszoljuk, nem mértük még most meg.
Hát igen, jámborfajta, mondhatjuk.
Igen, jámborfajta.
Arany János után?
Igen.
Tavaly a ragadó száj és körönfájás miatt elmaradt, idén viszont óriási érdeklődés mellett zajlott a 32. hódmezővásárhelyi alföldi állattenyésztési és mezőgazdanapok, mely esemény az ország legrangosabb szakmai rendezvényének számít. Az idén a precíziós állattartás és nyilvánvalóan az aszály okozta nehézségek kerültek terítékre. A tavaszi szárazság miatt minden állattartó gondban van, nem tudni, hogy lesz-e takarmány. Nagy Margit riportja következik.
Az a legnagyobb problémánk, hogy nincsen csapadékunk.
Egy kiskunhalasi juhtenyésztő panaszkodott az aszályra.
Semmiféle terményszinten nem fogunk tudni betakarítani azon a halasi régión, mert amit elvetettek ősszel, vagy nekiengedik a kaszát és próbálnak belőle szanást készíteni, vagy a tárcsát inkább, mert annyira nem éri meg, hogy még egy kaszálást is.
Asztalos Csaba, a hódmezővásárhelyi Vajháti telep vezetője is a vízhiányt említette, ami a telepen tenyésztett szarvasmarhák ellátását befolyásolja.
Egész tavasz most ilyen aszályosunk van. Ez az egyik, próbálunk öntözni. A másik gondunk, hogy ez a tejár, magasabb is lehetne.
December óta sújtja a magyar tejágazatot ez a válság.
Hogy magasabb volt az ár, ugye mindenki elkezdett többet termelni, jobb lett ugye az értéke. A szaporodás biológiának ugye azt nyomták meg, és így több tejet tudtak előállítani a termelők.
Most kezdenek kievickelni ebből a válságból, vagy még mindig befele mennek?
Nem mondám, hogy befele megyünk, inkább azt mondom, hogy megvan ez a probléma.
A hódmezővásárhelyi állattenyésztési napok szervezője, a hódmezőgazdaság ZRT vezérigazgatója Antal Gábor már arról beszélt, hogy hogyan lehetne orvosolni a vízhiányt.
Ennek egyik megoldása az öntözés. Az van, hogy meg kell nézni Izraelt, a Jordán folyónak hozom a jóval kisebb, mint a Tiszáj, és Dunáról nem is beszélve. Mégis egy ország öntöz belőle, és egy nagyon komoly mezőgazdaság virágzik Izraelbe. Azt gondolom, hogy Magyarországon is meg lehetne valósítani, nem szégyen kimenni és tanulni. A másik része pedig a piaci zavarok. A Európai Uniós mezőgazdaság alapvetően támogatott mezőgazdaság, és a támogatás ezt torzít. Torzítja a költségszinteket, nem alakul ki normális verseny, és fenntartjuk azokat is, akik nem feltétlenül életképesek. Torzított versenyben előfordul, és ugye most már az utóbbi években jellemző túltermelés.
Tejválság is így alakulhatott ki.
Tejválság és a sertés például. És abban a pillanatban, amikor az Unió egyébként megszokott exportpiacokra szeretne exportálni, és van valami piaci zavar, és nem tud, akkor beönti a saját piacára. És képesek tönkretenni az Európai Unió más tagállamaiban lévő termelést, adott esetben most a tej és a sertés. Van szó. Mindenképp lenne egy üzenet az Európai Unió számára, hogy azért el kéne gondolkodni azon, hogy ezt lehetne másképp is szervezni.
Az újonnan felállt kormány miniszterelnöke, Magyar Péter azt mondta, hogy az Agrártárca új vezetőjét arra kérte, hogy dolgozzon ki egy olyan stratégiát, amely a vízhiányt orvosolná. Önök hogy látják, vannak olyan megoldások, amelyek mondjuk rövid távon tudnának segíteni?
Lehet reális esélye arra, hogyha megvan a politikai akarat, hogy Magyarországon akár a vízszabályozást, akár az öntözést, akár a vizet a tájban program, ami elindult valamilyen szinten, nem tudott még tovább fejlődni, mégis el lehet jutni egy olyan szintre, hogy már lesznek olyan elemek, amik még nem mondanám, hogy látványosak, de már látszanak, és eredményeket lehet elkönyvelni, akár rövidebb távon is. Mindenképp örvendetes, hogy ezzel foglalkoznak.
A hétvégi állattenyésztési napokat az új kormány frissen kinevezett minisztere Bóna Szabolcs nyitotta meg.
Ez a rendezvény a magyar állattenyésztés ünnepe. Erre az ünnepségre illik eljönni a mindenkor regnáló agrárminiszternek. Ennek a kötelességnek eleget fogok tenni, ameddig én ezt a tisztséget viselem.
A megnyitott követő sajtótájékoztatón Bóna Szabolcs azt mondta, az alföldet sújtó szárazság megoldására a miniszterelnök Magyar Péter kérésére rövid, közép és hosszú távú tervet kell készíteni. tennie. A Hajnaltáj a rövid távú intézkedések lehetőségéről kérdezte az Agrártárca vezetőjét.
Amire rálátásunk van jelenleg, azok a különböző könnyítések a gazdálkodók vállalásai terén. Szerintem ebben nagyon gyorsan tudunk lépni. Az, hogy gyors beavatkozások olyan szempontból, hogy víz kerüljön a csatorna rendszerekben, ez is szerintem egy gyors intézkedés tud lenni. Ez valószínűleg nem akkora tétel költségvetési szinten, amit ne lehetne megugrani és megoldani. Viszont minden olyan beavatkozás, ami középtávon, illetve hosszú távon tud hatást gyakorolni, az már forrásigényes lesz. Azért azt kell tudni, hogy volt egy KEUK forrás, amit elfelejtettek elkölteni az elmúlt időszakban, hogyha csak azt a pénzt elköltötték volna tájba történő vízkormányzásra, akkor nem itt tartanánk, mint ahol tartunk.
Itt van már velem a vonalban Holló Mátyás, a Magyar Juh és Kecsketenyésztők Országos Szövetségének elnöke. Izgalmas időket élünk, most önöknek is új elnöksége van, illetve már beiktatták az új kormányzatot. Milyen tervei vannak, illetve felvették-e már a kapcsolatot az új kormányzattal, illetve a döntéshozókkal?
Szeretnénk a kecsketenyésztés mindenki számára olyan hivatássá tenni, amelyből biztonsággal el tudja tartani családját, és jövőképet mutat esetleg a gyermekek számára is. Az elmúlt 35 évünkben is minden kormányzattal jó kapcsolat tápoltunk, megtaláltuk mindenkivel a közös szakmai hangot. Bízom benne, hogy a most felálló kormányon is ez meg fog történni, mivel mi egy szakmai tervezet vagyunk, és a szakmát szeretnénk képviselni minden helyen.
Egy nagyon rossz márciuson és áprilison vagyunk túl, lényegében nem volt csapadék, nem volt legelő sem. Mi várható, mit várnak?
Gyenge tavaszunk volt a növényeink szempontjából. Nagyon szeretnénk, hogyha a változás állna be, egy csapadékos tavasz lenne, ugye a közmondás is mondja, hogy a májusi eső aranyat ér, és ez duplán igaz lenne. Nem emlékszem még ilyen időjárásra, ilyen tavaszra, hogy április végén, májusban ne nőjél annyi kő, hogy kielégítse állatait a kormány igényét. Sajnos hozzá kellett nyúlni, kinek volt a téli maradékhoz, és ez nagyon-nagyon kiszolgáltatottá tesz minket. Az áldozatunk gazdaságossága szempontjából nagyon borús jövőképet mutat.
Már említettem, hogy izgalmas időket élünk. Egész Európában van kereslet a juhúsra, egész évben el lehet adni, illetve, hogyha jól tudom, akkor a magyar juhúsnak a javarésze az külföldre megy ki. Viszont alig van munkaerő. Illetve egy ezzel összefüggő probléma a magyar juh és kecske ágazatra nézve, de ez igaz a magyar mezőgazdaság más-más aspektusaira is, van egy nagy hatékonysági deficit. Ki lehet ezeket a problémákat valahogyan küszöbölni?
Szeretnénk a juhkecske ágazat megítélését egy pozitív irányban eltolni. Ha egy kicsit pozitív lesz a megítélés, akkor talán szívesebben vállalnak az emberek ebben az ágazatban munkát. Valóban igaz, hogy egy olyan munkáról van szó, amit nem lehet napi 8 órás fix munkaidőbe végezni. Ennek az áldozatnak talán a hátránya is, meg a szépsége is, mert amikor munkaidőszak van, egy elvés időszakban például, akkor szinte nap 24 órájából, hogyha megfelelő szaporul, százalékot szeretnénk majd annak idején választani a juhainktól, illetve azért lenne fontos, hogy ezt a szép hivatást megmutassuk és pozitív irányba tereljük el a megítélést, hogy esetleg a ágazatba tevékenykedő családok leszármazottjaik, gyerekeik számára olyan jövőképet tudjanak mutatni, hogy szívesen ebbe az ágazatba maradjanak. Nyugaton, Franciaországban például ez nem is kérdés, hogyha valaki juhtenyésztéssel foglalkozik, akkor valamelyik utólag szinte biztosan átveszi, és az már több évszázada így van, hogy mondhatta, hogy apáról fiúra, vagy apáról lányra száll ez a mesterség. A hatékonysággal kapcsolatban, ugye, mint ön is mondta, ez összefüggésben van a kettő, és azoknak a nyújtartó gazdaságoknak az érdekét szerették leginkább képviselni, akik ugye főállásban ebből élnek, ebből tartják el a családjukat. Elég magas anyai létszámmal kell dolgozni ezeknek a gazdaságoknak, hogy meg is tudjanak belőle élni. Okokozat kapcsolódnak ide a legelő területek, földterületek kérdése. Ahhoz, ha nagyobb létszámmal akarunk dolgozni, akkor ahhoz több földterületre, a kormánytermő területre, illetve legelő területre van szüksége a gazdaságoknak.
Kedves hallgató!
hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Hajnaltájjal legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adásunkat visszahallgathatják a Világhálón. Címünk mediaclick.hu. Én a hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a heti szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.
Balett aktuális előadásairól is mesél stúdió vendégünk Juronics Tamás, Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, rendező. Nemzetközi és hazai sztárok az Orgonák éjszakáján május 23-án és a szombathelyi Vörös Sándor Színház következő évada.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.